A Litera rendhagyó podcastját hallják itt a három hollóban, a Litera klub első klubestjén. Vendégünk Németh Gábor, a beszélgetőtársam Modor Bálint, én Nagy Gabriella vagyok. És azonnal fel is tenném az első kérdést. Több szempontból vagy te nekünk fontos, kedves Gábor, mert hogy te 2 éven keresztül, 2006 és 2008 között a Litera főszerkesztője is voltál, meg egyébként is elmondható, hogy igen, szorosban követed a mi munkásságunkat, mert hogy az Előhívás című beszélgetés sorozatnak is egy oszlopos tagja vagy, meg szerzőként és barátként is itt vagy mellettünk nagyon régóta. Azt szeretném kérdezni, hogy akkor, amikor te a Litera főszerkesztője voltál, akkor mit gondoltál a Litera jövőjéről? Vagy úgy általában az irodalmi folyóiratok, vagy egy irodalmi online folyóirat portál jövőjéről hogyan képzelhető az el? És most mit gondolsz arról, hogy merre tovább?
Köszönöm, hogy meghívtatok. Valóban így van, sőt, még olvasom is, képzeld el. Tehát, hogy olvasója is vagyok, nem csak a barátotok. Hát érdes lesz, amit mondok. Tulajdonképpen én azért döntöttem úgy, hogy lemondok annak idején, mert azt éreztem, hogy a körülményeinkből következő lehetőségeink határára értünk. Tehát, hogy abból a, egyszerűen fogalmazva, abból a pénzből, ami van, nem lehet tovább bővülni, fejlődni, nem nagyon van arra lehetőség, hogy esetleg új formákat találjunk ki. Ugye abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy néhány elsőnek részese lehettem, így például a Lajka kutyához hasonlítható tévéadás, ugye fekete-fehérben volt, és a Barna Imrével megpróbáltunk benne maradni a képben. Csodálatos volt. Tehát, hogy igen, multimédia.
Hozzá kell tennünk, hogy az úgy nézett ki, hogy egy régi típusú számítógép monitorra helyeztünk rá egy régi típusú kicsi kamerát. Ezzel történt az első Litera TV felvétel.
Igen. Körülbelül olyan volt, mint egy biztonsági kamera felvételét látta volna az, aki nézte a tévét. De hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy elértünk valaminek a határáig, és nem volt ötletem, hogy mit kellene csinálni. És a jövőről azt gondoltam, hogy jó esetben ez tartható, és azt gondoltam, hogy valószínűleg ez nehéz lesz. Most ugye nem, tehát nyilván nagyjából ebben a helyzetben ülünk itt. Tehát, hogy nehezen tartható, és mindenfélet ki kell találni, hogy tartható legyen. Azt gondolom, hogy azért van különösen nehéz helyzetben a Litera, amiért az összes többi független vagy függetlenségre törekvő kulturális műhely van, hogy nagyjából ugyanazt az 1000 ember célozza meg. És ez egy metaforikus szám, tehát nem tudom, hogy mennyi az 1000, lehet, hogy nincs annyi. Tehát tulajdonképpen mindenki önmagához fordul támogatásért szinte, tehát hogyha nagyon szélsőségesen akarok fogalmazni, és teszi mindezt egy olyan kulturális közegben, ahol pont azok, akikhez joga fordulna, nem szoktak hozzá azért ahhoz, hogy fizessenek a kultúráért. Mert általában azok közé, a kedvezményezettek közé tartoznak, akik viszonylag sok könyvet kapnak barátságból, beférnek bemutatókra, nem fizetnek kiállításokért, mert általában a megnyitóra mennek. Tehát egyszerűen nincs bennük ez a dolog. Magyarul azt a réteget, amelyik termeli a kultúrát, ezt nagyon nehéz rávenni arra, hogy más helyeken fizessen érte. Magyarul maradna egy ilyen civilizált polgári réteg, ismerek egyébként legalább 2 ilyen embert, aki rendszeresen hajlamos fizetni a kultúráért. Tehát az érzéki szokásává tette, hogy színház a jegyet vesz, hogy, és akkor folytathatnám ezt. Tehát azért gondolom, hogy nehéz a helyzet, mert én nagyjából ilyennek látom. És természetesen drukkolok, hogy ez egy hülyeségnek tűnjön mondjuk pár hónap múlva. Ez a fajta pessimizmus.
Én nekem ide még egy kicsit ilyen vidámabb vizek felé, hogyha elvezünk. Van neked valami jó anekdotád ebből az időszakból, amikor főszerkesztő voltál, ami mondjuk jellemezte a Litera belső működését, és meg lehet osztani egy ilyen podcastba? Gabi nagyon nem szerette volna ezt a kérdést, de én mégis felteszem.
Hát az ember természetesen mindig a rosszra emlékszik, tehát ez alaptulajdonsága. Tehát alapvetően konkrétumot nem tudok mondani, azt tudom mondani, hogy általában jó volt veletek lenni, vagy volt az egésznek egy alapvetően jó hangulata, amikor arról beszéltünk, hogy mi legyen, hogy éppen mit csináljunk, mi legyen másnap, hogy ki hova menjen el, mit írjon meg, és hogy milyen ötleteket lehet előhúzni még, és ez a része, tehát az úgynevezett kreatív része, az mindig nagyon jó volt, és nyilván röhögtünk meg, szórakoztató volt. Én egy elég nehéz helyzetbe érkeztem, mert éppen egy botránynak a kellős közepébe sikerült az úgynevezett versmetró pályázat, ami hát emlékeim szerint hát egy elég viszontagságos időszak volt, egy-két hónapig tartott, de ugye az közben pozitív volt, hogy úgy éreztem, hogy nem vagyok ebben magamra hagyva, vagy szóval, hogy közösen próbálom kimászni valami nehezen megoldható helyzetből. De tehát, hogy egyszerűen nem őrizi meg az emlékezetem ilyen tréfás anekdótákat sajnos. Még az jut eszembe, hogy a Lajos egyszer rácsapta az ujjamra a Rumbachal szembe lévő épületnek a vasajtaját, úgyhogy a nyomát őrzöm a literának azóta is. Tehát az vicces volt például elég. Ilyenek az én vicces történet.
Szóval így próbáljuk meg vicces irányba terelni a beszélgetést.
Majd igyekezni fogom.
Én nem feltétlenül akarom. Tárcát írtál hozzánk egyébként több sorozatot is. Volt egy főszerkesztői jegyzet sorozatot, főbejáró címmel. 2012-ben Sötét Kamra címmel volt egy, és ugye 2022-ben következett a Gyermekjátékok, amiről azt kell tudni, hogy ugye Bruel Gyermekjátékok című festményének az egyes pici miniatűr részleteit vetted, vagy nagyítottad föl, és annak a történetét képzelted el a mai Magyarországon körülbelül. De hogy honnan jött ez az ötlet? Mert ezek nem voltak egyáltalán vidám írások, inkább a mai Magyarországnak a sötétebb oldaláról szóltak.
Igen, mondjuk a Bruel se egy nagyon vidám srác így első látásra. Tehát, hogyha valaki megnézi a gyerekjátékokat, eleve egész különös lényeket ábrázol, ilyen kicsi felnőttek vannak inkább ott. Ráadásul még bonyolultabb a helyzet, mert abban az időben a fiúkat lánynak öltöztették jó ideig, tehát ennek birodalma van, tehát 5-6 éves korukig nem nagyon volt eldönthető, hogy ki milyen nemű. És ezen a képen ilyen nagyon fura átmeneti lények vannak, és az egészből valami nyugtalanság árad szerintem. Tehát, hogy miközben játékról van szó, olyan, mint hogyha játék azt tulajdonképpen az életnek valamiféle álneve lenne, méghozzá hogy mondjam, a sűrített formájának. Egyébként inkább természetesen inkább úgy nézett ki ez a dolog, hogy azt gondoltam, hogy ilyen hasonló nyugtalanító helyzeteket fogok keresni, és biztos majd jönnek, és hogy majd találok rá metaforát a képen. Szóval inkább fordít. Olyan ritkábban volt, ha egyáltalán volt, hogy előbb volt meg a kép. Mert általában az volt, hogy történt valami, és ahogy néztem a képet, találtam rá alkalmat, vagy szóval, hogy találtam egy viszonyt, amitől oda lehetett tenni azt a pici kivágatot.
Én is épp azon gondolkodtam, hogy ugye miután eljöttél a Literától, sok víz lefolyt a Dunán, dolgoztál sokfélét, többek között a Színművészeti Egyetemen tanítottál, és amikor ezt a tárcasorozatot írtad, ugye akkor már lezajlott a botrány, tehát van a kettőnek köze, legalább közérzetileg, vagy valahogy egymáshoz nyilván van.
Biztos. Biztos, hogy van köze, gondolom. Elég furcsa állapotba kerültem én ezután, a történet után. Igazából többen most is kicsit még benne vagyok, kicsit egy ilyen tanástalanság van bennem, vagy nem tudom, hogy mit helyes csinálni, vagy mit kéne, vagy nem tudom. Tehát, hogy, és hát érzelmileg meg nagyon intenzíven érintett az időszak, tehát egyrészt, mert az eredendő tökéletesen rezignált pesszimizmusomat megcáfolták emberek elég intenzíven, és hát erre finoman szóval nem számítottam, tehát egyáltalán nem számítottam. Illúzióim nem voltak így se, tehát ezt egy pillanatig se gondoltam, hogy majd nem fogják elfoglalni az egyetemet, vagy hogy majd megállítjuk ezt a privatizációt, amit ugye alapítványosításnak neveznek, illetve hát még bonyolultabb, tehát hogy megállíthatjuk azt a mély állami törekvést, ami teljesen nyilvánvaló volt. Ennek ellenére az, hogy láttam 50-60 embert, akik hihetetlenül tisztán viselkedtek, és még vidámak is voltak közben, vagy kreatívak, az nagyon nagy élmény volt, és utána természetesen volt egy ilyen nem tudom, egy ilyen poszttraumás vagy nem is tudom, poszteufóriás, poszttraumás vákumba keveredtem, és nagyjából nem is jöttem ki belőle. Azt hiszem, nem jöttem ki belőle.
És ezen nem segített az, hogy mégis lett ebből egy Free SFE, és van egy próbálkozás kiáratot találni a rendszerből így?
Hát ezen az érzelmi állapoton nem, de közben jó látni azt, hogy sok mindent mégiscsak meg lehetett csinálni. Elsősorban azt meg lehetett csinálni, és az, amihez tulajdonképpen csak az álmélkodás szintjén van közöm, mert ez 4-5 embernek a rendkívül intenzív munkája volt, hogy létrejött ez a bizonyos emergency exit, ami azt jelenti, hogy mindenki, aki otthagyta elvi okokból az SFE-t, az diplomához jutott, vagy jut. Most már csak 1-2 osztály van ilyen, és méghozzá nagyon jó diplomákhoz. És hogy ezek az egyetemek, ezek a nyugat-európai egyetemek, ezek visszajelezték valahogy annak a munkának a színvonalát, mert azt is jelezték, hogy ezt tulajdonképpen bármeddig folytatnák. Természetesen nincs rá pénzük, tehát ők pénzzel nem szálltak be soha ebben a történetben. Csak annyit tettek, hogy legitimálták a mi oktatásunkat. És ezt bármeddig megtennék, de nincs pénz. Tehát, hogy egy egyetemi működés az... Ha nagyon visszafogott, akkor mondjuk 2-3 milliárd ezen a szinten évente, és hát természetesen nincs Magyarországon független pénz, vagy ha van, akkor hallgat, vagy bújik. Tehát, hogy nem vállalja el azt, hogy belemenjen ilyen játszmákba. Ezért aztán felnőtt oktatásnak nevezett oktatási tevékenység tud folyni, ami egyébként elég érdekes, mert ettől viszont ilyen szabadabb formákat kell és lehet kitalálni. Tehát ennek az egész dolognak a leginkább érdekes következménye az az lett, hogy teljesen nyilvánvalóan kiderült, hogy abszolút reformra volna szüksége egyébként a művészeti oktatásnak, hogy egy csomó régi formával szakítani kell, és újakat kéne keresni, stb. Tehát, hogy ilyen értelemben nagyon ösztönző volt.
Az előbb volt egy mondatod, ami megütött, de valahogy így képzeltem eleve én is. Tehát azt gondoltam, hogy sokkal, tehát ami az SFE-vel történt, az sokkal élesebb fényben mutatja, hogy mi a jó, meg mi a rossz. És ez nálad, hogyha csak a legutóbbi Ez nem munka című könyvedre gondolok, az 2017-es, és mondjuk felidézem azt a mottót, amit hozzátettél, Erdély Miklóstól származik, munkanélküli immár a rossz, a jó mindent elvégez helyette. Hogyha erre is gondolok, meg úgy általában a te karakteredre, akkor azt látom, hogy nagyon erősen foglalkoztatnak erkölcsi dilemmák, szóval az egy nagyon erős vonulat, ami végigmegy nyilván az írói, esztétikai érdeklődésen túl, tehát hogy nálad hangsúlyosabb, mint mondjuk egy, nem tudom, átlag random író esetében. És valahogy erről azt is gondolom, hogy van ebben valami korszerűtlen, van ebben valami gyermeki. Te észrevetted ezt magadon, hogy ez neked ilyen erős?
Hát inkább az van, hogy érdekelnek ezek a helyzetek. Egyébként eléggé, hogy mondjam, tartok ettől, tehát hogy van erre célra egy ilyen magánhasználtú mondatom, hogy a morált azt egyes első személyben lehet elgondolni, semmi egyébben sem. Azok a helyzetek, amikor valaki elkezd nyomást gyakorolni másokra morális alapon, azok mindig borzasztóan rosszul néznek ki. Tehát, hogy ezt a részét, ezt remélem, hogy így sikerül elkerülni. Tehát, hogy hát nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy azok, akik erkölcsi ítéleteket fogalmaznak meg, azok ugyanakkor saját magukra nézve, ha nem pont azokat, hanem másokat nem tartanak kötelező érvényűnek, és ez szerintem hiteltelenítő ezeket a helyzeteket. Tehát, hogy annyiban biztos, hogy foglalkoztat a morál, hogy vajon hogy ilyen Isten hiányában ez hol tartózkodik. Szóval ez például nagyon érdekel, hogy minek nevezzük ezt az érzéket, ami az embereket mégis időnként megállítja, vagy valamire kényszeríti, amiről azt gondolják, hogy az jó. Tehát, hogy ez hogy működik, ez biztos, hogy nagyon érdekel.
Hát főleg egy olyan korszakban, amikor viszonylagossá válnak ezek az általunk még alapértékeknek vélt vagy ítélt értékek, vagy összemosódnak, és nincs végük, nem lehet elkülöníteni, hogy mi micsoda.
Igen, de közben ami rejtélyes az, hogy láthatóan az ember úgy működik, nem egyformán működnek az emberek, de hogy úgy működik, hogy van valami nem racionális rész, vagy valami érzék, vagy műszer, vagy nem tudom micsoda, ami baromi határozott. Tehát, hogy lehetnek erkölcsi dilemmáid, vagy belebonyolódhatsz morálfilozófiai fejtegetésekbe, gondolhatod ezt és amazt, vagy ezt és annak az ellenkezőjét, és akkor az meg csodálatos, hogy a különböző emberekben ez másképp működik. Tehát most egyetlen embernek az arcát látom, az a virág. És hogy a virágnál például egy eléggé kíméletlen műszertart van. Tehát, hogy az van nála, és tök értem ezt. És azt is értem, hogy másoknál ez mondjuk kevésbé kíméletlen, vagy máshol hozzák meg a határokat. Az a legcsodálatosabb, hogy ki hol húzza meg, és miért ott. De amikor abból egy ilyen imperatívus lesz, amit te mások ellen fordítasz, az zavarba szokott ejteni.
És magad ellen szoktad ezt fordítani?
Hát kénytelen vagyok, persze. Vagy szóval, hogy igen.
Elmesélem, hogy nemrég mondta Bálint, hogy ő az Egy mormot a nyaráról tartott elemző órákat.
Egyet.
És hogy azt mesélted, hogy volna egy, tehát hogy valami kérdésed ezzel kapcsolatban.
Hát nem is talán a mormotával, de hogy akkor, ha már egy picit így benfenteskedünk, a Gabinak azt írtad, hogy te most elővettél régebbi szöveget, vagy pontosabban kettőt, és azokban vadászott tovább a mondataidat, és nekem az merült fel ilyen kérdésként, hogy a mormotában nagyon hangsúlyos az ilyen migrációs kérdésnek a tematizálása, és hogy most is valamilyen, vagy lesz ebbe az új szövegbe egy ilyen szál, ami egy ilyen fontos, nagy, kortárs kérdést jár körül?
Hát az egyik szöveg az a kész regénynek a általam hallogatott függeléke, hogy a Szilassival írtunk egy levélregény 100 000 évvel ezelőtt, és arra gondoltunk, hogy esetleg ki lehetne adni még egyszer, de úgy, hogy nem változatlanul, hanem hogy legyen két napló, tehát ez a két fiktív figura, a két naplóját találjuk meg, és ő meg is csinálta, mert ő rendes, én meg nem csináltam meg, de benne vagyok egy ilyen szövegben. Az egy nagyon határozott időszakban, 1946 nyarán játszódik, két hét alatt egy meg nem nevezett Budapest közeli faluban, ahol van egy intézet, és ahonnan a svábokat kitelepítették két perc alatt. Amikor én kimentem Csobánkára, akkor az első 24 órában találkoztam egy emberrel, aki rejtélyes módon, én azt hiszem nem is tudom, a patakparton küzdöttem az Amerika, akkor még amerikai nádnak, később keserű fűnek nevezett szörnyeteggel, ami egy olyan bambuszszerű növény, aminek vannak időszakai, amikor egy nap alatt 50 centit nő, eléggé félelmetes. És jött egy öreg ember, és szóba elegyedtünk, és elmondta, hogy amikor a svábokat 46. március 16-án, azt hiszem, egyetlen nap alatt kitelepítették, akkor ugye Csobánkának olyan volt az összetétele, hogy 1600-an éltek ott, és ebből 1300 sváb volt. És annyira gyorsan kellett elhagyniuk a települést, hogy a kutyákat nem vihették el. És hogy az ember azt mesélte, hogy ez a több száz kutya, ez gazdátlanul ilyen csapatokba, vagy falkába verődve járta a falut, és ez nagyon, szerintem nagyon erős kép. Egyébként van egy ilyen naív emlékmű Csobánka főterén, ami egy ilyen szomorú kutyát ábrázol. Tehát van egy oszlop, amin mint a régi ilyen egyiptomi obeliszkeken spirálisan mennek a svábok, ilyen kicsibe, és mint egy sírhant, ami előtte van, és azon fekszik egy szomorú kutya. Ez nagyon tetszett egyébként, hogy így emlékszik a falu erre. És ebben az intézetben játszódna ez a szöveg. A másik szöveg viszont az Ésbe kezdtem, mert ez egy tárcaregény volt. 13 fejezete van, ami egy disztópia. És abban a szándékom szerint a háttérben elég sok minden benne van. Tehát, és azóta nagyon sok minden történt, aminek ott éppensége lenne helye. Tehát többek közt nyilván az idegen gyűlöletnek is, vagy idegen szeretetnek, vagy ami ennek éppen látszik. De egyébként van egy másik szöveg, ami sokkal élesebben válaszol erre, amit fölvetsz. Az pedig az, hogy a Péli Tamásnak a nagyon sokáig láthatatlan nagy pannóját kiállították a Budai Várban, a Történeti Múzeumban, és többünket meghívtak így tárlatot vezetni, vagy tehát ugye nem tárlat, hát áll az a nagy kép, vagy állt egy darabig. Ez négy nagy vászon, és nagyon érdekesen rakták össze, mert nem hazudták azt, hogy ez egy látható kép, hanem van egy ilyen kereszt alakú, vagy volt egy ilyen kereszt alakú hasadás, tehát a képek közt tartottak egy ekkora rést, jelezve azt, hogy ennek nincsen helye. Tehát ez 20 évig volt egy kastélynak a pincéjében, de nem lehet látni ezt a képet, ugye a cigány művészet micsoda, vagy van-e, vagy nem tudom mi. És akkor ott hosszabban beszéltem mindenfélét, és lett egy ilyen kb. 80 000 karakteres szöveg, ami tulajdonképpen arról szól, az én és a cigányok témában. Tehát, hogy azokat a dolgokat próbáltam összeírni, egyébként többször írtam erről ilyen
nyilvánosságra
hozott szövegeket, amik ezzel foglalkoznak, hogy úgy mondjam. És azt látom, hogy ez egy olyan ország, ahol ezt a szöveget nem lehet nyilvánosságra hozni, vagy szóval, hogy valószínűleg nem lehet.
Tényleg ennyire borzasztónak látod Magyarországot?
Igen, erre nem lehet válaszolni.
Azért nem, amit kénytelen vagyok tudomásul venni, amit úgy lehet megfogalmazni, vagy úgy fogalmaznak meg többen, és akkor nyilván most kinyithatnánk egy több órás beszélgetést, hogy semmit rólunk nélkülünk. Tehát, hogy egy olyan beszédtér van, amiben egyszerűen nem tudom meg, tehát minden mondatom problematikus lesz, egyszerűen azért, mert mindenki jelentés, aminek a tárgya, vagy az alanya, vagy az alkalma egy cigány emberrel való találkozás, óhatatlanul ráolvasódik a cigányságra, tehát a pozíciója a mondatnak rasszista lesz. Akár pozitív mondat, akár negatív. Ugye nekem az a bajom a pozitív diszkrimináció, vagy diszkrimináció. Tehát, hogy lehet, hogy pozitív, de befagyaszt egy helyzetet, mire és őkre bontja szét a társadalmat, ezért az is rossz. Minden rossz. Úgy rossz az egész, hogy van. Érted?
Hát sajnos most ide kapcsolom a következő kérdést, mert szó volt itt 40-es évekről, és hát amiről beszéltél, ahhoz is eléggé egyenesben jön, hogy a Budapest nagyregényben te írod a 13. fejezetet, és talán nem árulok el nagy titkot a hallgatóknak, hogy Szépernő emberszagának pár oldala volt, ami inspirált erre, vagy ami elindította ezt. Egy kicsit mesélj már erről.
Igen, az emberszakban van 2,5 oldal, amiben azt írja le Szépernő, hogy aki ugye 30 év, valány évig élt a szigeten, és aztán egy csillagos házba került a Pozsonyi úton, ami akkor még az 5. kerület része volt egyébként, hogy a D. Báró olyan emberséges volt, hogy megengedte nekünk zsidóknak, hogy nyaraljunk. Ugye ez a kinyomoztam nagyjából, hogy ez a Dunapark kávéháznak az épület, ez a Hofstetter Domány építészpárosnak az épülete, messze a legjobb minőségű épület az egész Újlipótvárosban, és hogy itt egy Berki Erzsébet nevű kerttervező művésznő csinálta a tetőt, ami terázzóval volt burkolva, és sziklakert volt, és zuhanyozók, és minden egyes lakáshoz tartozott egy piros-zöld vásznas nyugágy, illetve kettő, meg egy napernyő. És ugye ez az a korszak, amikor bizonyos strandokra ki volt írva, hogy oda zsidók nem mehetnek be egyébként. Tehát normál strandokra. Vannak ilyen zománc táblák. És hát följártak oda nyárban, augusztus 44-ben, és leírja a Szépernő, hogy kik. Tehát ezek tulajdonképpen kivételezett társ, addig kivételezett társadalmi helyzetű emberek, tehát általában nagy polgársághoz tartoznak. Volt köztük például egy dollármilliómos, aki ezért jött haza, hogy ezt megélhesse, ezt a történetet. Amerikában volt, gyógynövényeket termesztett, és iszonyatosan jól ment neki, és úgy döntött, hogy hazajön, tehát érezte a ritmust. És meg bankigazgatók, stb. És hogy fönt ezt a végtelen abszurditást, tehát hogy fönt voltak, lebegtek a város fölött, ez akkor körülbelül olyan, mint egy hajó, ugye hajók mentek aztán Palesztinába. Mindeközben onnan körülbelül 150 méterre, de erről ők nem tudtak. Egy másik Pozsonyi úti háznak az egyik nagy lakásában a teljes vidéki zsidóság kiirtásának a logisztikáján dolgoztak gondterhelt emberek. A Szépernő nem volt hajlandó kimenni az utcára egyébként, kivéve a fodrászt, ez csodálatos. Tehát, hogy nem szerette fölvenni a sárga csillagot, de ez volt a kivétel, mert mégiscsak egy úriember gyufaszál, tudod, tehát nem. Ezen kívül a szobája, amit kikutattam, hogy hol volt, az konkrétan a Margit-szigetre nézett. A Margit-szigeten másfél órát sétált minden nap, ezt a szokását megőrizte azzal az aprósággal, hogy nem volt hajlandó ránézni a Margit-szigetre. Tehát képzeljünk egy embert, aki a 4. emeleten 12 lépés oda, 12 lépés visszába másfél órát járkál, de közben nem hajlandó ránézni arra a szigetre, ahol 30-valahány évig lakott, mert meg volt sértődve. Szóval ez egy ilyen világ volt, és ez érdekelt. Igazából az érdekelt, hogy amikor a Stauffenberget merényletet megakadályozták, illetve hát tudjuk, hogy nem megakadályozták, hanem ugye elbaszták a Stauffenbergék a merényletet, akkor Magyarországon egy pár óráig azt lehetett hinni, hogy a merénylet sikerült, és többen azt hitték, hogy vége van mindenféle háborúnak, és hogy most már minden rendben lesz, és azt próbálom elképzelni, hogy ha ez igaz, akkor ez a pár óra hogy nézett ki? Ennyi. Szerintem hosszúak vagyunk.
Nem, nagyon-nagyon szívesen beszélgetnénk még tovább. Én szerintem kerítünk majd egy alkalmat, amikor hosszabban lehet erről, mert annyira izgalmas. Most pedig elbúcsúzunk egymástól. Arra szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogyha szeretné, hogy sok ilyen podcast, ha sok izgalmas videó, interjú, cikk készüljön, akkor támogassa a Literát a litera.hu/támogatás oldalon. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Köszönjük szépen.